látható.
Mindig örömmel számolunk be egy-egy templom felújításáról, megszépüléséről. Műsorunkban a Pesti Egyetemi Templomról szólnak ezek a jó hírek. Az egykori pálos templomban a már lezajlott munkálatokról és a várható programokról dr. Martos Levente Balázs atyával, a Pesti Központi Papnevelőintézet rektorával Perccel Éva beszélget.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Mai műsorunkban egy megelőző riport készül most Martos Levente Balázs atyával a Pesti Egyetemi Templomban. A megelőzés az, hogy ugye az a műsor augusztus 26-án kerül adásba, szeptember 6-án pedig lesz az egyetemtéri templom, a Kisboldogasszony templom újjászentelése, hogy mondjuk ezt hivatalosan?
Megáldása a felújítás után. Én is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Körülbelül egy év óta dolgoztak ezen a templomon. Mi hivatalosan azt szoktuk mondani, hogy ez most egy részleges felújítás, mert alapvetően a külső, illetve a gépészeti elemeknek a megújítása történt meg. De azért azt hiszem, hogy ha most így itt a templomban ülve körülnézünk, a hallgatóknak bízvást mondhatjuk, hogy nagyon sok szempontból egy megújult, tulajdonképpen a korábban megszokotthoz képest világosabb, könnyedebb, szebb templom belsőben vagyunk.
Kimondta atya a bűszót, a felújítás, erre majd még vissza fogunk térni. Kicsit ismeretlen, ám bár nagyon ismerős a templom, mert olyan központi helyen van, ahol, és mégis nagyon sok embernek csak annyi egyetemi templom, aztán, hogy ennek mi a pontos története, miért Kisboldogasszony, hogy lett aztán egyetemi, kiké volt első körben, egy pár szót a történetéről, atya, legyen olyan kedves.
A hivatalos nevünk Egyetemi Kisboldogasszony templom, a rövidítés kapcsán van, egyetemi templomként szokták említeni. Mindjárt, aki nem tudná, az egyetem tér itt a Kálvin tér és a Ferenciek tere között van. A mostani ELTE jogi kar, az ELTE-nek egyébként a főépülete mellett vagyunk. Ez a templom Kisboldogasszony templomként a pálosoknak a munkáját dicséri, akik a 18. század első felében, az 1720-as években telepedtek meg ezen a környéken. Ugye Buda visszavétele, stb. Tehát a történelemkönyvekből ismerjük ezt a kort. Utána elkezd fejlődésnek indul Pest is, és tulajdonképpen ezen a területen az egyik érdekesség, hogy egy dzsámiról tudunk, hogy a pesti városfalhoz támaszkodva, vagy annak a közelében létezett egy ilyen török vallási épület, amely az új pesti polgárok számára nem képviselt igazi értéket. A pálosok ezt a területet megvásárolták, és tulajdonképpen itt vásárolták, vagy akarták fölépíteni az egész rendnek a központját, a rendi központot. Így épült meg a korabeli pálos kolostornak az épülete, és mellette ez a bizonyos templom, egy Kisboldogasszony templom, tehát Szűz Mária születésére emlékeztető épület. De amint tudjuk, II. József császár egy rendelettel feloszlatta a szerzetes rendek jelentős részét, köztük a pálos rendet is, és onnantól fogva egy ideig a volt kolostor rendeltetése bizonytalan volt, a templom persze állt, míg nem változatos események után az 1800-as évek elején már a Központi Papnevelő Intézet beköltözött ebbe az épületbe, és azóta is itt van. Az egyetemi templom, a Pázmány Péter Egyetemhez közeleső templom nagyon sokáig egy közismert, jelentős szónokok által még inkább közismerté tett templom volt. Azt hiszem, hogy még a 70-es, 80-as években is tulajdonképpen úgy ismerték ezt a templomot, mint ahol mindig komoly teológiai veretes prédikációkat lehet hallgatni. Még nem az idő múlásával gyakorlatilag a templomi hívő közösség azért egy kicsit inkább zsugorodik, és a Központi Papnevelő Intézetben tanuló kispapok a mai napig jó szívvel használják a templomot, főleg most megint csak a felújítás után.
Említette, hogy kolostor is épült itt a pálosoknak, az a papnevelő intézet épülete?
Úgy van. Aha. Úgy van, azóta azt meg is nagyobbították, tehát a pálosok idejében még csak két emeletes volt, aztán később, mintegy 100 évvel később egy harmadik emelet is ráépült. Ugye a kommunista diktatúra idején ebben a nagy épületben működött együtt igazából a központi szeminárium és a hittudományi kar. A rendszerváltás után a hittudományi kar kapott egy külön épületet, tehát itt egy külön történettel bíró, nagyon jelentős barokk épület együttesről van szó.
Még a riport elkezdése előtt beszélgettünk róla, és azt mondta atya, hogy az emberek egy kicsit elszoktak ettől a templomtól. Hát talán ez is az oka lehet, hogy ez egy ilyen külön világ számunkra, hogy jól lehet, ugyanúgy szolgálja a hitéletünket.
Teljesen így van, illetve talán úgy gondolom, hogy manapság újra meg kell találnunk, hogy mi a sajátos értéke egy személyes találkozásnak, mi a sajátos lehetősége egy csendes elmélyülésre lehetőséget adó megszentelt térnek, ahova jó bejönni imádkozni, ahol olykor egy csendes délutánon, mint amilyen a mai is, kettesbe lehet lenni a Jóistennel, és hogy ehhez képest mondjuk miben más az, hogyha egy teológiáról szóló előadást az ember internetről hallgat meg, vagy rádión keresztül kapcsolódik be egy ilyen rendezvénybe. Az egyetemi templomnak a 20. századi legjelentősebb szónokai között van Prohászka, aki többször konferenciabeszéd sorozatokat tartott itt az 1910-es évektől egész a haláláig. Egy híres tény, amire itt a templomban egy bronz emlékművű is emlékeztet, hogy ezen a szószéken kapott agyvérzést, és a szomszédos szemlérmi épületben halt meg egy nappal később, 1927-ben. Később a háború utáni időkben például Sík Sándornak voltak itt nagyon jelentős igehirdetései. Nagyon sokan azt hiszem még ma is emlékeznek Gál Ferenc professzor úrra, aki sokáig a vasárnap esti szentmiséget tartotta, Jelenics tanár úrnak a beszédsorozatát, vagy Borbrész professzornak is hasonló elmélkedéseit, én magam is többször hallottam. Vagy még talán érdemes megemlíteni egy rádióriportban különösen, hogy Tóth Tihamér, aki ugye 20-as, 30-as években vagyunk megint csak, 6 évig volt a szemináriumnak prefektusa, majd 10 évig volt rektora. Ő ebből a templomból a 30-as években rádióbeszédeket vett fel, illetve közvetítették az ő rádióbeszédeit. Tehát egy nagyon különleges történettel bíró templomban vagyunk, ahol a missziós eszközöknek, missziós lehetőségeknek ezeket a 20. században új válfajait kiválóan kiaknázták az elődeink. Most azon lennénk, vagy azt szeretném én magam is lassacskán megkeresni, hogy ezután az egyéves csendesség után, már amennyiben az igehirdetés csendességéről van szó, mert kopácsolás az volt bőven, tehát az egyéves csendesség után hogyan tudjuk ezeket a modern eszközöket, illetve a személyes jelenlétnek a szépségét valahogy egymásnak megfeleltetni.
Mielőtt még erre rátérünk, hogy mik az elképzelések, szerintem tegyünk egy sétálós kört, és akkor esetleg próbáljuk meg olyan plasztikusan elmondani, amennyire csak a rádióban lehet, hogy itt mi történt, mit javítottak föl, mi az, ami teljesen új, és akkor nézzük meg azt a Prohászka emléktáblát is, hogy az hol van.
Induljunk. Minden templomban természetesen egy kicsit mindenkinek más a kedvenc helye, vagy az a környék, vagy az a látvány, ami őt a leginkább megragadja, és ami a számára legfontosabb. Itt a Kisboldogasszony templomban, a főoltár középpontjában tulajdonképpen egy Csesznóvai Mária kegyképet látunk, azt hiszem ez sokak számára ismerős lehet, tehát egy fekete arcú Madonna, a jellegzetes, sajátos aranycsillagokkal díszített köntösbe burkolva. A pálosoknak az ősi kegyhely Csesznóvai és az ottani kegykép, tehát ezért díszíti a főoltárunkat. Egyébként a főoltár gazdagon aranyozott domborművekkel ékes, amelyek Mária életének a jeleneteit ábrázolják, és az említett nagy kép alatt Mária születésének a jelenetét látjuk, csak lassacskán döbbenünk rá, hogy ott a kis szoborcsoport közepén egy aranyszínű kisbabát látunk. Ez tulajdonképpen igen, nem igen. Jézus, ahogyan megszoktuk a betlehemi jelenetekben, hanem Mária.
Mária.
Igen, tehát ő is a háttérje Szent Anna, a Jakab ős evangéliuma szerint az ő édesanyja. Gyakran egyébként a szobrokat a szerzetes élet nagy példaképeiről mintázták, Remete Szent Antalról, Szent Párról. Egyiküket arról lehet megismerni, hogy mindig ilyen háncs ruhában ábrázolják, mert szerzetesek maguk készítette ruhában voltak. Tehát a főoltár egyébként egy érdekes szürke tónusban van előttünk, amelyikből nagyon kell is, hogy ezek az aranydomborművek egy kicsikét kiemeljék a lényeget.
És ez így volt eredetileg is, vagy aztán besötétült, és így hagyták? Mert tényleg nagyon sötét, tehát csak az aranyvilágít, nagyon kell nézni, hogy figurákat észrevegyünk benne.
Így van. A tudomásom szerint, én azért nem vagyok művészettörténész, de a tudomásom szerint ez körülbelül az eredeti megjelenés ennek a főoltárnak. A művészettörténészek külön örömmel szokták megállapítani, az aranyozás 250 éve nem lett felújítva. Tehát, hogy ez, ahogy kinéz, legalábbis a szobrok például, amelyek az oltár díszítik, bizonyos helyeken az alapozó festék már látszik rajtuk, mert azért néha le kell őket porolni. és akkor az arany egy kicsit csökken, úgy mennyiségében, vagy arányaiban, de tehát alapvetően itt még a felújításnak majd folytatódnia kell, ahogy mondtam, inkább külső és gépészeti megújulás történt. A templomra egyébként, hogyha valaki így korábban is szokott ide járni, és belépett a főajtón, akkor egy alapvetően szürke tónus volt jellemző még a járólapra is. Amikor belépünk, akkor az egyik legjellemzőbb és legfontosabb újdonság az, hogy egy nagyon szép, ha szabad kőre ilyet mondani, ilyen bézs árnyalatokban pompázó padlón járunk, amelyik alatt egyébként majd tüzest is érezhetünk, vagy legalábbis forró vizet, amikor fűtjük a templomot, mert egy padlófűtés is bekerült így a felújítás kapcsán.
Akkor ez egy teljesen új
gépészeti
rész.
Ez egy gépészeti rész, igen. Egyébként a világítás is jelentősen megújult, tehát amikor a díszkivilágítást akarjuk tenni, akkor egy szép és ugyanakkor bensőséges meleg színekkel, meleg fénnyel megvilágított templomban vagyunk.
Ez a két üveges rész itt, hogy hívják
oratóriumnak
ezt? Oratórium rész.
Mondjuk ezt a két helyet. Az egyiket használjuk is, mint kis belső kápolnát, ahol olykor kisebb csoportnak szemlését is tartunk. A másikat tulajdonképpen raktárnak. Aztán ugye régen gyakran láttunk ilyet barokk templomokban, vagy a kegyuraknak, tehát akik mondjuk a templom építéséhez jelentősen hozzájárultak, vagy a kegyuraknak volt lehetősége, hogy ott imádságos lélekkel, de valójában a köznéptől egy kis elkülönülten kapcsolódjanak be a szertartásba, vagy, mint itt, egy kolostorban vagyunk, hát egy volt kolostorban, a szerzeteseknek éjszaka, ha nem volt módja, vagy éppen akár engedélye, hogy lejöjjenek a templomba, akkor az oratóriumba tudtak bejönni az oltári szentség közelébe imádkozni.
Erre azért kérdeztem rá, mert ez nekem nagyon hasonlít a Mária Nosztrai kétoldalos részre, ahol állítólag Nagy Aros király oda visszavonulva, mikor már beteg volt, ott a pálosok mesélték Mária Nosztrán, hogy ott azon a részen ő már nem akart mutatkozni, ő neki azért kellett elkülönülni, mert ugye neki volt az a nagyon csúnya bőrbetegsége, és na hát ez nagyon hasonlít, nem hiába pálos, ez a pálos jeleket viselte magán. Amit még szeretnék kérdezni, most itt álltuk és néztük, ezek a becsukható ajtók itt a padsorok végén.
Jaj, de hogy megkérdezi, de bevallom, hogy erre még én se jöttem rá, hogy ez milyen ötletből született. Az első három padsornál míves eredeti kis ajtókat látunk, amelyeken látjuk a pálosoroszlán jelvényét, ugye az oroszlánt, és itt ugye a remetét tápláló holló a címerükben is benne van, ugye hozza a kenyérkét a remetének, hogy a Jóisten gondoskodását megmutassa.
Ez gyönyörű faragvány.
A felújítás kapcsán használtóvá lett téve, lehet becsukni és lehet kinyitni.
Igen, én nem láttam még ilyen megoldást sehol, őszintén szólva.
Igen. Én sem tudom a pontos miértjét egyébként. Lehet, hogy voltak korok, amikor az emberek még egy kicsit veszekedtek, hogy ki ülhet az első sorba. Manapság inkább az szokott történni, hogy azon veszekszünk, hogy ki ülhet az utolsó sorba.
Igen, épp a múltkor jártam így a saját plébániámon, hogy az atya mondta, hogy kedves hívek, bátran, tessék egy kicsit előbb. Nekik is jobb, meg atyának is nyilván, hogy valakihez beszélünk, nem csak oda a hátsó sorba. És akkor itt látom, bocsánat, a Prohászka táblát.
Úgy van.
Tehát itt ezen a szószéken lett ő rosszul?
Így van. Ezt a halál után nem sokkal, ugye adott kornak jeles kultuszminiszterek Lebesberg Kuno volt, akinek az adományából egy bronz emlékművet készítettek a szószék alá, tulajdonképpen különböző növényi díszekkel. Az ő nevét egyébként, az akkori kultuszminiszter úr nevét a harangokon is látjuk fönn. Tehát, hogyha fölmegyünk a toronyba, akkor ő tűnik fel, mint a harangok készítésének egyik nagy adományozója. Ennek az a sajátossága, hogy úgy tudom, hogy az 50-es évektől fogva a rádióban, amikor Delet harangoztak, amikor még nem az történt, hogy a különböző templomokból fölvett hangokat adták le, akkor tulajdonképpen minden nap az egyetemi templom harangját lehetett hallgatni szerte a magyar vidéken.
Így be a Klebesberg harangot akkor ezek
hát,
szerint.
Tulajdonképpen igen. Egyébként Nagyboldogasszony harang, Szent József harang, Szent János harang, és a negyediknek a neve azt hiszem most nem fog eszembe jutni.
Akkor csak három van is kész. Ezzel le is zártuk. Mi lesz a következő terület?
Amit még nagyon szívesen megmutatnék, a mellékoltárok is egyébként nagyon szépen megújultak. A gyóntatószékek szintén a templom eredeti berendezését tulajdonképpen beépültek, be lettek építve a mellékoltároknak a falába. és nagyon szépen felütöttek, de az egyik mellékoltárt szeretném külön is kiemelni, ahol magyar szenteket látunk, vagy legalábbis Magyarországgal kapcsolatos szenteket. Jobb és bal oldalon az oltár oszlopai között Szent István és Szent László király, rájuk jellemző módon koronás fővel, illetve bárdal, a harcos király, a lovak király, és egy másik lovag az oltárképen Szent Márton megosztja a köpönyegét. Akiről ugye bár tudjuk, hogy nem volt ugyan magyar, de Pannoniában, az akkori Szaváriában született, amit ma a legjobb tudásunk szerint a mai Szombathely városával lehet azonosítani. A szegények iránti szeretetnek az egyik alakja, és ugyanakkor egy olyan szent, aki a nyugati szerzetességnek is az egyik korai példaképe, hiszen körülötte szerzetes közösség volt. Valójában, ha szabad itt már mindjárt egy kicsit a tervekhez is áttérni, az lenne az egyik elképzelésünk, bár az ilyesmit nyilván okosan meg kell fontolni, és egy darabig még meg kell érlelni, de mivel a papnevelő intézet itt mellettünk van, egy fiatal papi vértanúnak az erekét is itt szeretném majd elhelyezni, Brenner Jánosét, aki 1950-ben egy évet ugyan világi hallgatóként, de itt tanult a hittudományi karon. Tehát úgy gondolnám, hogy ő, aki csak nemrégen vált az egyház elismert szentjévé, megérdemelten kapna itt helyet a magyar szentek között. A középen tehát Szent Mártonnak a jelenetét látjuk, és alatta van egy különleges apró jelenet, egy latin felirat, hogy Eremita Vácius, Vác remetéről szól, akiről úgy tudjuk, hogy ő volt az, aki Géza hercegnek megjövendőlt, hogy Salamon királyt le fogja győzni. Tehát ő is tulajdonképpen egy magyarországi illetőségű remete, tehát megint csak a remete rendhez, a pálos rendhez kapcsolódik, és ráadásnak a mai Vác is tőle kapta a nevét.
És akkor még egy itt elő van egy ilyen, ez valami medence volt, vagy ez csak szimplán a javításnak a része?
Pillanatnyilag még, amit ugye magunk előtt látunk, az egy teljesen nyers oltár, tehát nincsen rajta semmilyen fajta terítő, és minden oltárba eleink elhelyeztek egy oltárkövet, amelyikben eleve egy erekének kellett lennie. Tehát a katolikus szentmisében az Úr Jézus áldozatának leszünk részesei, amelyikben tulajdonképpen különleges módon mindig bekapcsoltak azok, akik az életüket egészen Istennek adták, és ezért erekéket mindig tesznek a katolikus templomok oltáraiba. Tehát amit itt látunk, az oltárköveket a felújítás idején, vagy már előtte felvittük biztonságos helyre, és ezeket majd most fogjuk csak visszatenni, és az oltárnak a teljes berendezését, vagy szép, használhatóvá tevő kellékeit majd csak most fogjuk rá föltenni.
Most ez egy gyakorlatias kérdés. Egybe sikerült leemelni ezt a nagy márványkövet?
Ez maradt itt, ahol volt.
Nem, de a tetejét az, ami dísze volt.
Ezen már csak egy filc borítás
van. Ja, értem.
És a filcre jön rá a terítő. De mondjuk az tény, hogy meglepő, hogy mennyi apró gyakorlati részletet kell megoldani, hogyha az ember egy templomot akar igazgatni, és hogy egy ilyen szép nagy templomban mennyi mindent kell hát valahogy elrendezni, mert hogy a dolgoknak valahogy lenni kell.
Ez lett volna a következő kérdésem, hogy Balázs atya a Központi Papnevelőintézet rektoraként belecsöppent egy teljes felújításba, és azt még szintén a mikrofon bekapcsolására említett, egy tudós ember volnék. Na, hogy a gyakorlati ember és a tudós ember, hogy érte meg ezt a munkát?
Amikor én megérkeztem, akkor itt a templomban a mostani járószintnél körülbelül 60 centivel mélyebbre volt kiásva a talaj, hogy utána egy különleges homokréteg kerüljön, amire a betonozás, amire a fűtés, amire egy másik réteg és a kövezés. Én nekem ezekhez az ismeretem a nullához közelít. És természetesen én ennek az egész folyamatnak inkább haszonélvezője vagyok csupán, a mostaniattól fogva. Ennek a beruházásnak, felújításnak a megrendelő az Esztergom Budapesti Főegyházmegye, és az általa megbízott tervező, illetve kivitelező cégek végezték el igazából ezt a munkát. Mi itt a szemlélünkben természetesen igyekeztünk, amikor erre szükség volt, akkor kapcsolatot tartani a munka elvégzőivel, és mostantól fogva, amióta így a templomot visszakaptuk a kezelésünkbe, szeretnénk ennek mondjuk így jó gazdái lenni.
És akkor most említette már Balázs atya, hogy mik az elképzelések, hogy hogyan lehetne jó gazdaként visszacsalogatni a híveket. Tudunk erről egy kicsit most beszélni?
Attól tartok, hogy egyfelől inkább álmokról tudnánk csak beszélni, azokat meg már Józsefnek is csak baja volt belőle, hogyha az álmokat elmesélte. De van azért egy-két olyan elgondolás. Egyrészt az egyetemi templom az egy fizikai térbeli adottsággal bír. Itt a mai ELTE mellett van, a belvárosban, ahol manapság nagyon sok turista megfordul. Valamilyen módon szeretnénk, hogyha a jövőben, aki itt elmegy, annak legyen kedve bejönni, legyen miért bejönni, a szépséget legyen talán, aki elmagyarázza neki, vagy aki erről egy kicsikét történeti, művészet történeti, és természetesen vallásos szempontból értékes információval tud szolgálni. Másfelől, tehát az egyetemi templom elnevezés azt is jelenthetné, hogy például a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hallgatóit, a régieket és a mostaniakat szeretnénk megszólítani, egyelőre olyasfajta tervekkel, hogy minden héten legyen olyan szentmise, ami egy kissé valahogy külön nekik szólna, legalább havonta legyenek rendezvényeink, ahol a vallásos, keresztény, kulturális életnek jeles képviselői vagy egyházi emberek olyan módon tudnak itt megszólalni, ami sokak számára újdonságot jelenthet. Természetesen a templomban most is vannak nagyon komoly hívő emberek, a kispapokon kívül is. Van egy Don Bosco énekes zenekarunk, aki körülbelül 30 éve kötődnek ehhez a templomhoz. Tehát nagyon sokféle módon most is zajlik az élet, de talán az evangelizációnak, a fiatalok és a régebb óta fiatalok iránti nyitottságnak újra még inkább tudunk teret adni.
Egy utolsó kérdésem lenne, mert ugye hangzásban a harangokról már beszéltünk, de van itt egy csodaszép orgona is.
Van egy nagyon szép orgonánk is, egyébként éppen nem olyan régen az Orgonák Éjszakája országos rendezvénysorozat keretében volt már egy orgona esténk, ami azt gondolom nagyon szépen sikerült, sokkal többen jöttek, mint amire mondjuk én számítottam. Ez az orgona, mint ahogy a nagy hangszereknél az előfordul, több építési fázisban bővítették, és egy nagyon gazdag, tehát az orgonák, ugye, tudjuk, hogy a hangszerek királynője, és mindegyikben nagyon sokféle hangzás van, de ebben különösen sokféle hangzás van. A 60-as, 70-es években gyakran, szinte rendszeresen tartottak itt orgona hangversenyeket, és talán állítatokat is. Tehát tulajdonképpen szeretném én magam is, de hál' Istennek az orgonistáink még jobban, hogy ez az értékes hangszer gyakran és méltón tudjon megszólalni.
Nagyon szépen köszönöm, Balázs atya. Akkor zárszóként legyen olyan kedves elmondani, hogy szeptember 6-án milyen programra számíthatnak, akik eljönnek ide.
Szeptember 6-án azt tervezzük, az egyetemi templom ugye Kisboldogasszony tiszteletére van szentelve, akinek az ünnepe szeptember 8-a, de az előtte lévő vasárnapra előhoztuk ezt az ünneplést, tehát szeptember 6-án délelőtt 11 órakor lesz az ünnepi szentmise, amelyet Erdő Péter bíboros atya fog tartani. Ő fogja megáldani a templomunkat a szentmise keretében. Valószínű, bár erről még biztosat nem merek mondani, hogy 10 órától lesz egy olyan rendezvény is, amelyikben pedig az érdeklődők a felújítás részleteiről hallhatnak, és nézhetnek meg ismertető videót is. Tehát tulajdonképpen, hogyha valaki szeretne, akkor már akár 10 órára bátran jöjjön el. Bízunk abban, hogy a vírushelyzet ezt majd megengedi, és bízunk abban, hogy ez is egy olyan ünnepi alkalom lesz, amikor egy kicsit meg tudjuk köszönni azt a nagymértékű anyagi támogatást, amit például a kormány biztosított, meg tudjuk együtt ünnepelni a Szűzanya születésnapját, és egy kicsit hát együtt is azt tudjuk keresni, hogy a sok különböző embernek mit tud mondani ma ez a templom.
És akkor még egy szolgálati közlemény, hogy ezt a szeptember 6-i szentmisét a Mária Rádió közvetíteni fogja, de nagyon szeretnénk, hogyha nagyon sok hallgató inkább ide eljönne megnézni a felújítással kapcsolatos bemutatót, amiről most beszéltünk, azt meg lehet tapasztalni az életben is. Nagyon szépen köszönöm Martos Levente Balázs atyának a beszélgetést.
Én is nagyon köszönöm.
Most elhangzott műsorunkban dr. Martos Levente Balázs atyával, a Pesti Központi Papnevelő Intézet rektorával, Perccel Éva beszélgetett.